Folytatódik a műsor, a vendégünk pedig dr. Pintér Dániel Gergő, a Biotech USA kommunikációs igazgatója, akit üdvözlök szeretettel. Hello, Dani!
Szeretettel köszöntelek titeket, sziasztok!
Amiért ma összegyűltünk itt, az az, hogy megbeszéljük egy nagyra nőtt vállalatnak a társadalmi felelősség vállalását, és azt, hogy ez mennyiben a tisztesség diktálja, mennyiben marketing orientált célok ezek a társadalmi felelősség vállalás. Nyilvánvalóan a kommunikációban az első az, ami egy picit jobban néz ki, viszont az érdekel bennünket, hogy a társadalmi felelősségvállalás az hogyan nyit meg új célcsoportokat.
Világos, szerintem ezek nem kizárólagos dolgok, amiket említettél. Tehát szerintem van egy olyan sztereotípia ma Magyarországon, hogy azt nem szabad kimondani, hogy morálisan jót tenni, üzletileg is kifizetődő, tehát hogy a szent és profán szempontok összekapaszkodhatnak egy vállalat működésében. Mi alapvetően elértük azt a méretet és azt a sikert, ahol lehetőségünk nyílt érzelmileg is fontos dolgokra költeni a gazdasági mellett. És nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Scale Impact és a Magyar PR Szövetség kutatása szerint a magyar vállalatok felső 10%-ába tartozunk, éves szinten 100 millió forintos nagyságrendben adományozunk. Hogy a Biotech USA márka égisze alatt kizárólagos magyar tulajdonban lévő cégként magyar egészségügyi célokat támogatunk, egészségügyi intézményeket szerelünk föl, egészségügyi munkatársak immunvédelmét biztosítjuk. Azt szeretnénk megmutatni, hogy a testépítők társadalmilag elkötelezett, felelős szakemberek, akiknek nem csak a bicepsük, de a szívük is nagy, és ők alapvetően szociális témákat, szociális ügyeket, társadalmi inkluzivitást, demenciát, fogyatékos ügyet és hasonló kérdéseket karolnak föl.
Na igen, és akkor itt jön az, hogy amire még off-record azt mondtad, hogy ez hozzám nem jut el. Ugye, hogyha én elmegyek egy Biotech USA bolt előtt, akkor én nekem az jut eszembe rögtön, hogy itt nagy CSR tevékenység folyik, hanem egy jól dübörgő vállalat, lendületes, fiatalos, gyúrósoknak szóló, elsősorban gyúrósoknak szóló márkáról beszélünk, és akkor ugye itt jön az, hogy ez a demencia program, itt elsősorban időseket tudtok csak megszólítani ezzel a témával, mert gondolom, hogy 40 pluszost, vagy egy 30 pluszost nem fogtok tudni megszólítani ezzel.
Nem leszek népszerű, de mindannyian látjuk azokat a vállalati gyakorlatokat, amikor van egy rendelkezésre álló büdzsé, mondjuk 15 millió forint, amiből 2 millió forintot odaadnak charity vagy jótékonysági célokra, és a maradék 13 millió forintból felépítenek körülötte egy kampányt. Magyarul tulajdonképpen a marketing tevékenység vagy a PR tevékenység szolgáló leányává silányítjuk a társadalmi felelősségvállalást. Na, mi most ellentétesen gondolkozunk erről. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló büdzsét 100%-ban igyekszünk odaadni egy szervezetnek egy fontos társadalmi célra. Viszont ezeket a szervezeteket úgy választjuk ki, hogy kommunikáció képesek legyenek. Magyarul a közös céljainkat, ők az ő kulcsüzeneteiket a mi apparátusunkkal, és mi a mi kulcsüzeneteinket az ő szakértelmükkel el tudjuk jutatni minél több emberhez.
Akkor ez így nem szűkíti a kört? Szóval, hogyha van egy olyan szervezet, amelyik méltó lenne rá, de nem tud jól kommunikálni, akkor őket kikerülitek?
Vagy addig képezzük, és addig fejlesztjük őket hosszú távon, amíg aztán partnereink nem lesznek. Erre is van példa. Én hiszek abban, hogy nem csak halat, hanem hálót is kell adni. Tehát ebből a szempontból van egy innovációs, innovációfejlesztési, képzési aspektusa is a tevékenységünknek, de az nagyon fontos, hogy mi alapvetően társadalmi párbeszédet szeretnénk kezdeményezni az iparágunkat érintő kérdésekről. És lebontani egy kicsit az iparágunkat érintő sztereotípiákat. Pontosan tudjuk, hogy az iparágunkat milyen kritikák övezik, mi ennek a diskurzusnak szeretnénk az élére állni, és közben segíteni társadalmi ügyeken, egészségügyi kérdéseken, szociális ügyeken, és azt bízunk, hogy a nap végén ez a társadalmi párbeszéd eredményez egy olyan márka ismertséget, ami valahol, valamikor termékeladásban kulminálódik.
Azt jól érzem, hogy akkor most a fő fókusz az egészségügy, a társadalmi felelősségvállalásban nálatok, illetve azon belül konkrétan milyen szervezeteknek szeretnétek támogatást adni?
A Biotech USA-n belül jól érzed, hogy alapvetően terméktámogatást nyújtunk, az igen leterhelt hazai egészségügyi rendszerben dolgozó, kórházi dolgozóknak, nővéreknek, stb. Legutóbb például az ápolók napja alkalmából, ami most volt február 19-én, illetve eszközöket vásárolunk, terápiás, rehabilitációs, diagnosztikai eszközöket. Harmadrészről pedig készpénzzel igyekszünk megvalósítani olyan innovatív ötleteket, amik megjelennek a mindennapi munkájuk mentén. Erre jött létre például tavaly a Biotekusa az egészségért díj, ami pusztán az egészségügyi dolgozók fejében megjelenő innovatív ötletek támogatását és megvalósítását finanszírozza.
Ezekbe bevonjátok magukat a szereplőket?
Természetesen igen, illetőleg a társadalmi felelősségvállalási programunkat igyekszünk minél transzparensebbé tenni. Ez azt jelenti, hogy nem egy döntést nem a tulajdonosaink hoznak meg, vagy nem én a területvezetőjeként, hanem megszondáztatjuk mondjuk a munkavállalóinkat, akik meghatározhatják, hogy mi az, ami számukra kedves, fontos, illetve nem egy esetben megszondáztatjuk a FIT közösségünket, akik szavaznak, eldöntik, hogy hova menjen egy rendezvény, büdzsé, egy támogatás, stb. Tehát ezeket igyekszünk minél szélesebb körben létrehozni ezeket a döntési folyamatokat.
A bizalom az iszonyatosan fontos, főleg egy olyan márkánál, ahol arról van szó, hogy étrendkiegészítőt veszel be. Nem félő az, hogy ezt a bizalmat mondjuk megrengeti egy ilyen CSR kampány, ami esetleg, nem tudom, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, szóval ez egy vékony jég, hogyha CSR kampányt csinál valaki.
Ez egy vékony jég, ahogy a PR-ra és a marketingre és mindenre igaz. Mi azt szoktuk mondani, hogy minden, amit mondasz vagy teszel, az public relations, és igazából azt gondolnak ugye rólad, amit, hogyha kimész az ajtón, akkor mondanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem élesebben, de az egész tevékenységünket, az egész vállalatot körbehatja egyfajta értékteremtési logika, aminek a gyökere alapvetően az, hogy prémium terméket igyekszünk gyártani, és nem rossz minőségi terméket próbálunk letolni a fogyasztó torkán.
De ez honnan jön rá a fogyasztó? Ezzel mindig gondolkodtam egyébként, ezek az étrendkiegészítők. Oké, hogy szépen van csomagolva, látom, hogy szép az üzlet, látom, hogy nagyon pörög a marketing kampány, de attól én, mezei fogyasztó, honnan fogom tudni, hogy ez prémium?
Nagyon jó, hogy erre rákérdeztél, és ez folyamatos kihívásunk, tökéletesen érzed. Van egy meghatározó fogyasztói réteg, ami az ár, illetve a design alapján válasz kizárólagosan, de nincsen igazán képbe termékösszetétele, nem tudatos. Mi nagyon sokat energiát fektetünk arra, hogy a piacot edukáljuk, és a piacot tisztítsuk. Ez 2025-nek egyébként az egyik legfontosabb stratégiai iránya az osztályomon belül, hogy megindítsunk egy piacedukációt, és sokkal értelmesebben, közérthetőbben beszéljünk a termékek kiválasztásáról, a termékek gyártásáról. De azt azért nagyon fontos látni, hogy a saját tulajdonban lévő gyártó és logisztikai központ lehetőséget ad arra, hogy a fogyasztói igényeket gyorsan, magas minőségben, flexibilisen szolgáljuk ki. És fontos megemlíteni, hogy nekünk in-house a termékfejlesztésünk és a minőségirányításunk. Ez 40-40 fős belső osztályt jelent nagyon komoly szakemberekkel, és ők folyamatosan azon dolgoznak, hogy minden létező szabványnak, élelmiszerbiztonsági sztenderdnek megfeleljünk, illetve tulajdonképpen saját sztenderdeket állítunk magunk számára, folyamatosan magasan felelünk meg ezeknek a követelményeknek, újabb és újabb kihívásokat állítunk saját magunk számára, és ez kiegészül egyébként évi, csak így viszonyításképpen nagyjából 400 000 terméktesztel. Tehát a termékeinket folyamatosan teszteljük, a vásárlók visszajelzéseit folyamatosan visszaépítjük, és azt gondoljuk, hogy hosszú távon egy ilyen bizonytalan gazdasági környezetben a fogyasztók könnyebben és biztosabban nyúlnak a megbízható prémium márkák után.
Hogyha jól érzem, akkor nagyon büszkék vagytok arra, hogy egy csomó mindent házon belül oldotok meg, közben pedig ugye ti egy nemzetközi brand vagytok, 100 országban vagytok, ugye? Mindent innen csináltok?
103, de kiszámolja.
103, oké. Okay. Okay. Tehát logisztika, gyártás, termékfejlesztés, kommunikáció, itt van a head office, és innen irányítjátok a külföldi országokat?
Óbudán van a központi irodánk, a harmadik kerületben, és Szadán és Dunakeszin van a SciTech Nutrition, illetve a Biotech USA gyártó és logisztikai központ, két nagy komplexum. Úgyhogy alapvetően mindent Magyarországról csinálunk, de azt nagyon fontos látni, hogy a fizikai üzleteink mellett van 4500 B2B partnerünk, akikre nagyon büszkék vagyunk, és akik B2B partnerként ebben a 103 országban árusítják a termékeinket.
Disztribútorok. Ha már ennél a 103 országnál tartunk, akkor előbb-utóbb felmerül az igény arra, hogy egy nagyobb felvételű országban is nyissatok gyártósorokat. Erre egyébként van terv? Tehát, hogy ez benne van a pakliban? Amikor valami így duzzad, valami ekkorára nő, akkor előbb-utóbb ez a kérdés, ez szerintem adekvát.
Tudomásom szerint nincs. Hatalmas mennyiséget investálunk a logisztikai és gyártóközpontjaink fejlesztésébe. Jelenleg is a közepén vagyunk egy 9 milliárdos fejlesztésnek. Ennek tavaly az egyik legfontosabb eleme volt, hogy átadtuk az okos raktárunkat, ami percenként 6 rendelés kiszedésére képes. Illetve,
ez a robotizált
okos raktárunk, így van. Illetve nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy a dolgozóink jól érezzék magukat, és ezáltal csökkentsük vagy a fluktuációt, és alapvetően fenntartsuk az iparági átlagnál magasabb munkaerő megtartó képességünket, úgyhogy a szociális fejlesztéseink nagyon meghatározóak. És ennek a 9 milliárdos, ez itt ebédlőkre, konditeremre, rekreációs helységekre gondolok, ami alapvetően nem gyakori a gyártósoron dolgozó kékgaléros munkavállalók esetében. Hmm. És emellett pedig zajlik ez a 9 milliárdos fejlesztés, aminek március közepén lesz egy sajtótájékoztató, ott fogjuk részletesebben elmondani, de az fontos látni, hogy nagy hangsúlyt fektetünk termékfejlesztésre, új prémium termékcsaládok piacra, vitelére, illetve új gyártósor kifejlesztésére, erről bővebben majd márciusban.
Én amikor utánatok olvastam, akkor azt láttam, hogy nem az, hogy kevés a fluktuáció, vagy kicsi, hanem döbbenetesen alacsony. Ez mennyire tudatos nálatok, hogy foglalkozzatok a munkavállalókkal?
Hogy csináljátok inkább, tudatosnak gondolom tudatos, de hogy ez hogy?
Azt szoktuk mondani, hogy mi egy nemzetközi multi vagyunk egy családi értékrenddel, vagy családi szemlélettel, és hogyha bejöttök hozzánk, akkor én azt hiszem, hogy ezt érezni lehet. A vezérigazgatónak van egy olyan gondolata, amit én nagyon szeretek plagizálni, hogy mi nem valakik vagyunk, hanem valamit csinálunk, és ez alapvetően a fókusz. Mondok egy nagyon egyszerű példát a hétköznapokból. Úgy hívjuk a modellünket, hogy fail fast, tehát hogy gyorsan elbukni. Lehet nálunk hibázni, fontos is, hogy hibázzunk, csak nagyon gyorsan forgassuk vissza a következményeit a vállalat életébe. Nincs retorzió, nincsen szankció.
Ez a napi életre bonts már elíci.
Ez azt jelenti, hogy lehet kísérletezni. Ez azt jelenti, hogy a multikra jellemző szervezeti lomhasságokat elkerüljük. Ez azt jelenti, hogy ha van egy innovatív ötleted, az a válasz, hogy kérlek, csináld meg, csak nagyon gyorsan szólj, hogyha nem működik. Semmi probléma, hogyha pénzbe került, hogyha kidobtunk munkaórát. Ennyivel gazdagabbak vagyunk. És az, hogy lehet hibázni, az alapvetően nem a nagyvállalati kultúrának, vagy a nagyvállalati működésnek a sajátja. És egyébként emellett természetesen abban bízunk, hogy olyan az értékrend. Azt hiszem, hogy a központi irodában 5 év az átlagos szolgálati idő, ami nagyon jó. Igyekszünk mindenkit megtartani, hosszú távon elköteleződni, és hosszú távon karrierutat biztosítani mindenkinek.
Ezt a klasszikus módon kell elképzelni? Tehát babzsák, csocsóasztal?
Igen, bár ez szerintem tévútra visz. Mert ha valaki bejön hozzánk, akkor első blikre egy modern nemzetközi multit lát, ugye elnyertük az évirodája díjat, erre nagyon büszkék vagyunk, gyönyörű az épület, van benne konditerem, babzsák, csocsó, minden ilyesmi, de inkább a szemlélet az, amiről beszélnék, hogy nagyon közvetlenek az emberi viszonyok. Könnyedén lehet a vezérigazgatóval csocsózni egy gyakornoknak, el lehet kapni ilyen pillanatot, illetve nagyon nyíltan és őszintén kommunikálunk egymásnak. Ez időnként nyilván fáj, mert az őszintesség sok esetben fáj, de azt hiszem, hogy elég straightforward, vagy nagyon, nagyon közvetlen a kommunikáció a cégnél, és ez ad egyfajta értékrendbeli biztonságot az embereknek.
Még egy dolog maradt bennem, az értékesítési stratégia. Nyilván nem mindegy, hogy egy terméket, vagy egy márkát hány helyen és milyen helyeken látsz. Tehát, hogy az beég az embereknek, hogy nem tudom, hány polcon láttam ilyen fényben, láttam spárban, láttam itt, láttam ott. Tehát, hogy ezeknek vannak veszélyei, és ezeket a veszélyeket hogyan lehet, milyen stratégiával lehet jól elkerülni. Nálatok ez hogy zajlik leginkább ezerre?
A saját gyártás és logisztika mellett ez szerintem a másik legnagyobb versenyelőnyünk, hogy az értékesítési stratégiánk alapvetően omnichannel. Tehát nem csak online és offline árulunk, nem csak a 323 saját üzletünkben árulunk, hanem hiperekben, drogériákban, töltőállomásokon, élelmiszerláncokban, szaküzletekben.
Nem inflálja el egyébként a termékről való alkotott képet?
Nagyon erősen megválasztjuk ezeket a partnereinket. Azért ez egy nagyon komoly szűrő, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem.
Megmondom őszintén, hogy igazából én nem tudok eligazodni a sok-sok termék között, hogyha bemegyek a boltba, akkor kapok ebben valamilyen segítséget tőletek?
Így van, tehát hogy az omnichannel értékesítési stratégiához egy 360 fokos integrált marketing stratégia párosul. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a bolti eladókra, akiket mi egyébként szaktanácsadónak hívunk, és nagyon büszkék vagyunk rájunk.
De ez akár egy benzinkúton is megvalósítható?
Nem. Az ő képzésükre a saját üzletekben valósítható meg ez elsősorban, ahol nagyon képzett szaktanácsadóink válaszolnak mindenféle kérdésre. És azt is nagyon fontos látni, hogy mi nem azt szeretnénk, hogy egy idealizált testképet hajkurászon mindenki, hanem elérje a saját maga számára vágyott testképet. Tehát bármi az egyéni célod, fogyás, hízás, szákásítás, állóképességnevelés, életmódváltás, az egyéni célodban támogatunk, de nem szeretnénk megmondani neked, hogy mi az egyéni célod. És ha már edukált vagy, ha már képbe vagy, hogy mit szeretnél, akkor pedig ott vannak a webshopok és az általam említett értékesítési csatornák, ahol pedig sokkal gyorsabban és egyszerűbben. És nagyon fontos, hogy folyamatosan képezzük ezeket a szaktanácsadókat, és mi magunk is nagy hangsúlyt fektetünk a képzés és innováció stratégiánk fölépítésére, arra, hogy edukáljuk a fogyasztókat, mert igazad van, őrületes káosz van az étrend kiegészítők piacán.
Hú, nagyon fontos
lenne sokkal edukatívabb fogyasztókat képezni.
Tamás, Dani, maradt-e bennetek valami?
Nem, maradt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Mi is köszönjük, hogy beugrottál ma hozzánk. Dr. Pintér Dániel Gergővel beszélgettünk, a Biotech USA kommunikációs igazgatójával, és ez volt már a Business Lounge. Köszi mindenkinek a figyelmet, legyen szép napotok. Mi este találkozunk, Business Lounge meg két hét múlva lesz. Szevasztok!